A gyerekekhez szeretnék egy történetet mondani, amit már többen hallottatok, de hát vannak, akiknek új lesz.
Kihajózott már közületek. Voltak nagy hullámok? Vagy aránylag? Az egyik leghosszabb folyó a világon a Mississippi folyó. Korán reggel kiment egy kisfiú, nagyon szépen felöltözve a partra, és megálltotta a parton. Csendben észrevett egy horgászt, és köszön neki. Tudjátok, a horgászok, ha fognak halat, akkor jó kedvük van. Akkor nagyon, nagyon humorosak, ha nem fognak halat, akkor morgósak egy kicsit. És ahogy ő köszön, jó reggelt, uram, ő pedig egy kicsit ott a foga között mondta, jó reggelt, tehát akkor nem fogott még halat. Utána, egy kis idő után, ahol csend volt, megkérdezte a horgász, hogy mit csinálsz itt? Mondta, hogy várom a hajót. Hajót? Elkezdett nevetni. Hát jó, hogyha most vagy elindulsz lefele, vagy fölfele, mert itt nincs megálló. De uram, én várom a hajót. Akkor csak mondogatta neki, hogy ez nem lehetséges, itt nincs megálló. Biztos láttátok, hogy a folyókon ilyen úszó megállók vannak, túl közelek kell kikötve, hogyha változik a szint, akkor is azok úgy süllyednek, vagy emelkednek. És ahogy így beszélgettek, hát ez még régebben történt, akkor még gőzösök voltak, nagyon sok szenet kellett vinni, és akkor gőzt fejlesztettek, és azt hajtotta a hajócsavart, azt tudjuk mondani. És egyszer csak hallanak valami halkan. Na, mondja a horgász, jön a hajó, fussál akkor a megállóhoz, és akkor erősödött a hang, és amikor közeledett, akkor meg lassult a hang. Nem most már ilyen motoros hajók vannak, sőt, ilyen tengeralattjárók azok meg még más különböző meghatással vannak. Tehát lassult, egyszer csak horgony, leeresztették, és egy kis csónakkal kieveztek a partra. A kisfiú beszáll, és szépen elvesztek a matrózok a hajó felé. És akkor a kisfiú vissza kiabált a horgásznak, hogy elfelejtettem mondani, hogy a kapitány az apukám, és amit megígér, azt mindig megteszi. Úgyhogy nekünk van egy mennyei atyánk, és ő is sok mindent ígért nekünk, és ő is be fogja teljesíteni. Hogyha hallatok ilyen eseményeket, amik sok minden történnek, és eljön majd értünk. Köszönöm, hogy meghallottatok. Mi legközelebb hajtogatunk, húsvétkor hajtogatunk szívecskéket.
Pesznyik Pál két nap között. Amióta megszülettem, s élek Isten tenyerén, sem a tegnap, sem a holnap, csak a mai nap az enyém. Ó, de vajon úgy töltöm-e ezt az áldott egy napot, hogy az tetszésére legyen atyámnak, ki alkotott. Tudja, látja, mai napon nem magamnak éltem-e, szívem belát, s jól tudja, hogy az mivel van tele. Ismeri a gondolatom, ki sem mondom még a szót, ő már tudja, mit szól ajkam, építőt vagy rombolót. Nem látom őt, ő lát engem. mert átlátszó életem. Árnyék borul életemre, valahányszor vétkezem. Atyám, segíts úgy tölteni minden áldott új napot, ne feledjem, hogy a földön átmenő vándor vagyok. Napok évekké duzzadnak, évekből ezer év, te nálad is csak egy nap van, de az véget sosem ér.
Kedves gyülekezet, drága testvéreim! Azt hiszem, beleértünk abba az időbe, hogy amitől eddig beszéltünk, vagy hallottunk, azok a dolgok egészen közel jöttek hozzánk. Nem gondoljátok így? Egészen közel jöttek hozzánk ezek a dolgok. Ilyenkor az emberek sok mindenre gondolnak, sokféle érzés hullámzik át a lelkükben, az elméjükben, de azok, akik Krisztust várják, mire gondolhatnak? Erőssé válik ez az ige, közel van az ajtó előtt. Igaz? Jézus eljövetele nagyon közel jött hozzánk. És amikor erre gondolunk, hogy Jézus eljövetele közel van hozzánk, akkor a legnagyobb kérdés az, hát mit kell tennünk? Mit kell tennünk, hogyan őrizhetjük meg a mi békességünket, hogyan lelhet a mi szívünk nyugalmat és békességet? Megdöbbentő a számomra, amikor azt hallom, hogy gyerekek, akik érintettek a háborúban, olyan sebeket kaphattak, amiből egy életen át sem lehet kigyógyulni. Gyermekek és felnőttek, hol találnak békességre? Milyen ismeret segít? Ilyenkor azt szokták mondani, hogy hát pszichológushoz kell fordulni, ugye? Pszichológushoz kell fordulni. A lélek igazán nyugalmat találhat bármilyen emberi szaktekintély által. Kit kell közvetíteni afelé, akinek a szíve megsérült? Kit kell közvetíteni afelé, aki békességre vágyik ebben a nyugtalan világban? Az én számomra olyan sokat jelent Az Úr Jézus imája, főpapi imája, János evangéliumának a 17. fejezetében. Általában a 3. verset szoktuk olvasni, de én rájöttem arra, kedveseim, hogy igen szoros kapcsolat van a 2. és a 3. vers között. És azt olvassuk itt János evangélium a 17. fejezetének a 2. és 3. versében. Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Milyen bizonyosság csendül ki Jézus szavaiból, nem? Azt mondja az Úr Jézus, hogy amiként te hatalmat adtál néki minden testen, Jézusnak hatalma van minden emberi lény felett. Ez a hatalom abban nyilvánul meg, hogy örök életet adjon mindeneknek, akiket néki adtál. Ugye visszautal Jézus korábbi kijelentésére, hogy senki se jöhet én hozzám, hanem csak akit az Atya vonz. Az önző emberi szív nem vágyódik Krisztus közelségére. Jézus azt mondja, senki nem jöhet én hozzám, csak akit az én Atyám vonz. Ha odaadott minket Isten, a mi megváltónknak biztonságban lehetünk. A nagy kérdés az, megvan bennünk ez a bizonyosság, hogy Isten vonzott bennünket Krisztushoz. És pedig egyetlen egy célból, hogy Jézus által örök életünk legyen. Hát nagyon sokszor úgy gondoljuk meg, az emberek így is beszélnek, ó, az örök élet, hát az olyan messze van, olyan messze van. Jézus pedig azt mondja, hogy az Isten országa már itt a földön, a szívünkben lakhat, nem? Azt mondja, az út az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az üdvösség egy nagy titok marad mindaddig, amíg nem ismerjük meg Istent, nem ismerjük meg Isten jó szándékát, jó indulatát, az ő nagy tervét, ahogyan a bűnt legyőzi, ahogyan a bűn kározatából kiemel, és örök életet ad az Úr Jézus Krisztusban. Hogyan ismerjük Istent? Ismerjük őt annyira, hogy a mi hitünk biztos talajon nyugodjon? Ismerjük őt annyira, mint Pál apostol ismerte, aki mikor Istenre gondolt, Istenről beszélt, akkor azt mondta, én tudom, hogy kinek hittem. Én tudom, hogy a nála letett kincsemet meg fogja őrizni az utolsó napra, Jézus eljövetelére. Én tudom, hol van az a határ, amikor a hit átmegy a tudatosságban. Eljuthat az ember ide? Amikor az Úr Jézus itt volt ezen a földön, és bármilyen körülmények között egy kritikus helyzetbe került, hogyan kezdte Jézus az imáját? Én tudom, hogy mindig meghallgatsz engem. Én tudom. Nem lenne jó ezt magunkévá tenni? Mindig, amikor a mi kezünket imádságra kulcsoljuk, akkor bennünk lenne ez az érzés, ez a mélységes meggyőződés. Én tudom, hogy meghallgatsz engem. Nem az én jóságom miatt. És még sok mindent lehetne utána tenni. Hanem mert úgy szerettél, hogy odaadtad a te fiadat. és ha hiszek benne, akkor nem kell elvesznem, akkor biztos az örök életem. Milyennek ismerjük Istent? Ez a legnagyobb kérdés. Milyennek ismerjük Istent? Nem tudom, hogy mondhatom-e, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen. Hogy hol tehetünk szert igazi ismeretre? Én nagyon szeretem ezt a könyvet, a Szemelvények Ellen White írásaiból. A következőket olvassuk ebben a nagyszerű könyvben a 353. oldalon. Tekintsetek a Kálvária keresztjére. Mit látunk ott? Tekintsetek a Kálvária keresztjére, a mennyei Atya határtalan szeretetének és végtelen kegyelmének bizonyosságára. Tekintsetek Kálvária keresztjére, a mennyei Atya határtalan szeretetének és végtelen kegyelmének a bizonyítékára. Megismertük már Istennek ezt a jellemvonását. Amikor a keresztről beszélnek emberek, a nyakukra teszik, vagy nem tudom, gyűrűjükre teszik a keresztet. Van fogalmuk arról, hogy mit jelent a kereszt? Hogy az Atya határtalan szeretete tükröződik onnan? Hogy az ő kegyelmének a bizonyítéka, megcáfolhatatlan bizonyítéka, a Golgota kereszt. Bár csak mindenki megbánná a bűneit, és visszatérne első cselekedeteihez. Amikor a gyülekezetek ezt megteszik, mindenek felett fogják szeretni Istent. Fele vadátaikat pedig úgy, mint önmagukat. Milyen úton kell előre haladnunk, ha a Golgota keresztjénél időzünk, ha megismerjük az Atyát úgy, mint aki az ő határtalan szeretetének és a kegyelmének bizonyosságából adta a keresztet, akkor nem juthatunk más következtetésre, bárcsak mindenki megbánná a bűneit, és visszatérne első cselekedeteihez. Mit jelent ez? Amikor Jézus mennybe menetele után a benne hívők megszervezték az ő közösségüket, vallásos közösségüket, az az első szeretet olyan lendülettel vitte előre az evangélium hirdetését, hogy a Kolosszébeliek levélben Pál azt mondja, az ég alatt minden teremtésnek hirdettetett, hogy Isten elküldte az ő fiát, hogy megváltója legyen az embernek. Egy emberöltő alatt. És milyen fájdalmat érzett Isten, amikor látta, hogy ez a szeretet elhidegül. Ezt az első szeretetet elhagyták az övéig. Nem kellene visszatérnünk hozzá? Bár csak önmagunk előtt le tudnánk a mi önző szívünket leplezni. Amikor másokért fáradozunk, tulajdonképpen magunkat mentjük meg. Mert amit az Isten kegyelme által a másikért teszünk, a saját jellemünk fejlődik általa. A saját életünk nem esedik. A saját ragaszkodásunk, Istenhez való ragaszkodásunk erősödik meg, és az első dolgoknak a cselekedetei visszatérnek. Milyen építő lenne ez, ahogy mondja a profétaság lelke, amikor a gyülekezetek ezt megteszik, mindenek felett fogják szeretni Istent. és feladatai és felebarátaikat úgy, mint önmagukat. Amikor a Szentírásban Mózes összefoglalja a 10 parancsolat fő gondolatát, akkor hogyan összegzi azt? Szeresd az Urat, és szeresd felebarátodat, igaz? És itt azt olvasom, hogy amikor a gyülekezetek őszintén találkoznak Kálvária keresztjével újra, újra átélik annak a szeretetnek, a jóságnak, az irgalomnak, az érzését, amit az Atya ott mutatott be, akkor a gyülekezetek mindenek felett fogják szeretni Istent. Ez a mi legnagyobb hiányosságunk, kedvesek. És olyan szomorú, hogy Sátán arra ösztönöz bennünket, hogy valahogy megmagyarázzuk, hogy nem is hiányzik ez az életünkben. Így folytatja a profétaság lelke. A megoszlások begyógyulnak, és a visszájkodás durva hangjai nem lesznek többé hallhatók. Mikor? Amikor a gyülekezetek átélik a bűnbánatnak azt a mély érzését, ami Istenhez vonza az embert, akkor a megoszlások begyógyulnak. A viszálykodás durva hangja nem hallható többé. Milyen jó, hogy itt a füredi gyülekezetben eddig se volt ez hallható. Ugye? Mosolyogjatok! Milyen jó. És így mondja tovább a profétaság lelke. Isten népe Krisztusban lakozik, Jézus szeretete feltárul, és egy lélek eleveníti meg mindannyiuk szívét, megújítva őket a krisztusi képmásban, és hasonlóvá formálva lelküket. Krisztushoz hasonlóvá formálva. Isten ezt akarja az életünkben véghez vinni. Ezt akarja. Nemes és nagyszerű cél ez. Aki igazán vágyódik arra, hogy Isten fiától üdvösséget szerezzen, vagy Isten fiától üdvösséget nyerjen, akkor ezek a dolgok nagyon-nagyon fontos és nemes célok. De én bennem mindig felvetődik ilyenkor egy kérdés. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy végighallgatunk egy-egy prédikációt, és ezek a gondolatok meggyökereznek a fejünkben és a szívünkben, és egy héten át munkálkodnak, érlelődnek, és formálnak bennünket. Hogyan lehetséges ez? Lapozzuk fel a korintusi második levél 5. fejezetét. Korintusi második levél 5. fejezet 14. versében így olvassuk. Korintusi második levél 5. fejezet 14. verse ezt mondja. Mert Krisztus szerelme szorongat minket. Hogyan lehetséges ez? Ha Krisztus szerelme szorongat minket, akkor a tőle jövő befolyás, a tőle jövő kinyilatkoztatás az egész gondolatvilágunkat betölti. Akkor ezt nem lehet eltitkolni. Lehetetlen. És így folytatja tovább. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. A legnagyobb szükségünk, kedveseim, egy igazi megújulásra van. Ez a legnagyobb szükségünk. Egy igazi megújulás. Hogyan érhető el, hogy megújuljunk lélekben, megújuljon az ismeretünk, a Szentírás kinyilatkoztatásában, megújuljon az érzésvilágunk az Isten iránt, egymás iránt, és a kívülvalók iránt. Hogyan újulhat meg mindez? Hogyan szállhatunk ki abból a tutajból, amely csak úgy sodor a világ sodrásában? Hogyan szakíthatjuk meg azt a folyamatot, ami olyan erőteljesen elfedi a mi célunkat, hogy megismerjük azt, akiben van a mi üdvösségünk, megismerjük igazán, és ne a világgal sodródjunk ezzel a veszendő világgal. Ha valaki Krisztusban van, akkor új teremtés az. Akkor a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a megbékéltetés szolgálatát. Mivel, hogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván néki az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűn nem ismert, bűnné tette életünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő általa, ő benne. Hogyan lehetséges ez? Egyedül Isten által. Egyedül. Isten volt az, aki magával megbékéltette a világot. Isten az, aki megbocsájt, és nem emlékezik meg a mi bűneinkről. Isten az, aki szívünkbe adja a vágyat, hogy én megmentettelek téged, munkálkodj velem együtt, hogy megmeneküljön más is. Tegyél meg másokért mindent, amire lehetőséget adok néked, hogy megmeneküljön más is. Ránk bízta ezt a szolgálatát. A jellem megnemesbülése, megigazulása egyetlen útja van itt leírva. A másokért végzett szolgálat által. Olyan jó érzés azt tudni, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk. De nem csak ez a célja Istennek, hanem az, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Hogy az a tisztaság, az az Istenhez való ragaszkodás, ami Jézust jellemezte a földi élete során, jellemezzen bennünket is. Húzódjunk közel Istenhez. Húzódjunk közel. Az életünk gyorsan tova tűnik. Reggel egy pár szót beszélgettünk testvérrel, hogy milyen sokan voltak korábban fiatalok. Egyik erre ment, a másik arra ment. De ahogy én itt elnézem, és a kis teremnek a konkurenciáját is hallom itt, úgy látom, hogy új nemzedék nő fel. Istennek terve van velük, testvéreim, terve van velük. A régi zászlóvívők egymás után leteszik a zászlót. Kiveszi át, kiviszi tovább. A A héten beszélgettem valakivel, és mondtam neki, hogy tudod, amikor én ilyen korú voltam, mint te, akkor nekem az idős testvérek azt mondták, ti fejezitek be a művet a Földön. Korotoknál fogva ti fejezitek be a művet a Földön. Hát most ezt beálljutunk abba a korba, amikor tovább kell adnunk, és azt kell mondanunk a fiataloknak, hogy ti fejezitek be a művet a Földön. Istennek ez a terve, hogy a megbékéltetésnek a szolgálata sok drága lélek üdvösségét eredményezze. A Bibliában csodálatos ígéret van. És ha megnézzük a korintusi második levél 5. fejezetét, és megnézzük a római levélnek a 8. fejezetét, azt látjuk, hogy szoros párhuzamban van ez a kettő egymással. Hogy kezdődik a 8. fejezet? Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Testvér, fényesíthetjük a mi énünket, a mi énünk cselekedeteit, akár meddig. Amihez bűn tapad, az bűn. Ami igazság, az pedig igazság. Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Úgy vágyom, hogy ez az igazi megújulás még az én szemeim látásával induljanak el. Amikor, ahogyan a proféta mondja, majd rátekintenek arra, akit átszegeztek, és siratja őt az egész föld, és kiöntetik a kegyelemnek és a könyörgésnek a lelkülete Isten drága népére, és felismeri az Atya hatalmas szeretetét, és a kegyelemnek a bizonyosságát. Drága testvéreim, szerezzük meg ezt, és ne engedjük, hogy bármi megraboljon ettől bennünket. Adja Isten a hitnek azt a bizonyosságát, hogy akiben hiszünk, aki elkezdte bennünk a jó dolgot, be is fejezi az ő eljövetelének napjára. Adja Isten, hogy így legyen.